Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A Rádió Café 98-on folytatjuk a beszélgetést Bánhidi Brigitta leadership coach-sal, akivel messze nem volt minden pontban egyetértés eddig, de nem is ez a cél, hanem az a célunk, hogy a HR területéhez kötődő játszmákat, befolyásolási lehetőségeket, manipulációkat, és egyáltalán ugye ennek a pozitív oldalát is, nem csak kárhoztatva ezeket a jelenségeket, megvitassuk. Ott hagytuk abba az előző blogban a beszélgetést, hogy a visszajelzésnek a kultúrájában szükség van arra, hogy hát egyrészt, hogy direkt legyen, meg hogy azonnali, ha jól értettem. Igen. Mit gondolsz arról, és itt most a te szavadat használom, sugar coated, tehát amikor cukorba vagy vattába csomagolják a visszajelzést, ami meggyőződésem szerint egy manipulatív technika. Azt is értem, hogy miért, nyilván nem akar fájdalmat okozni valaki, viszont nagyon megnehezíti a befogadónak a dolgát, hogy ezzel kezdjen valamit. Hogy látod ezt? Hogy működik, és hogy lehet jól csinálni?
Szerintem is manipulatív technika, és amikor így beszélgettünk arról, hogy mik is legyenek ma a témák, akkor azért is dobtam be, mert szerintem nagyon káros. Szervezeti környezetben vagyunk, tehát mondjuk egy vezető és legyen egy alatta lévő vezető, tehát mondjuk akár két vezető is egymással arról beszélget, hogy muzsikál a cégben a lejjebbi szinten lévő, és nem mondják meg neki tisztán, nyíltan, hogy nem elégedettek a teljesítményével, vagy hogy valamit nem megfelelően csinált ahhoz képest, mint az elképzelés volt. Emiatt egyrészt ő nem is biztos, hogy tisztán látja, akár a hibáját se, másrészt nem biztos, hogy tisztán látja a képességeit, hogy egyébként meg tudta volna úgy csinálni, ami az elvárás volt. De még kevésbé látja tisztán azt, hogy mit gondolnak róla a szervezetben. És sajnos belefutottam már jó pár ilyen esetbe, hogy emberünk azt gondolja, hogy minden nagyon jó, minden nagyon szép, ő itt tök jó muzsikál, várja az előléptetést, több belőle lesz itt a vezérigazgató, meg az atya úristen. És ehhez képest meg kiírnak egy pályázatot,
A saját pozícióra.
Hát az már még keményebb a sajátjára, de ilyen is van. De ugye megüresedő pozícióra kiírnak egy pályázatot, vagy már csak azt veszi észre, hogy fejvadász hordja ide a külsősöket, miközben ő meg azt várja, hogy mikor léphet oda.
És ez azért van, mert azt hallja meg ebből a becsomagolt kritikából, amit ő akar, ne adj Isten, még arra is hivatkozik, hogy de hiszen azt mondtátok, hogy...
Igen, és ugye nézzük a másik oldalát is, hogy miért csomagolják be a kritikát ahelyett, hogy elmondanák. Az egyik az az, hogy félnek, tehát hogy nincs meg a kellő bátorság, meg nyitottság a visszajelzés adóban sem, hogy ezt nyíltan oda tegye. A másik, hogy attól tartanak, hogyha nyíltan megmondanák, akkor emberünk keresne magának jobb helyet, és még ennyit se csinálni, mint amit így csinál.
Hát ennél manipulatív dolog ugye nincs akkor.
Ez borzasztó
szerintem. Tehát azt akarom, hogy nem akarok negatív kritikát, vagy negatív visszajelzést adni, mert még jobban alul fog teljesíteni, és amíg nem talál valamit, addig beteg Szabira is megy.
Így, hát igen, ez is lehet. A másik meg, hogy én azt gondolom, hogy nekem ő tök jó abba a pozícióba. Nem is vagyok, mivel nem beszélgettünk, nem is vagyok tisztában azzal, hogy ő feljebb akar lépni, azt hiszem, hogy ő tök jól el van ott, hát úgy nem tökéletes, de végül is úgy hozza, amit kell. No,
hogy lehet manapság jobbat találni.
Igen, mennyi időbe telne betanítani, meg legalább már megvan a kapcsolatrendszere, hát végül is a társterületekkel is viszonylag jóba van, tehát hogy úgy nem mondom el neki, hogy mibe fejlődhetne, hogy még elégedettebb legyek vele, hanem úgy gondolom, úgy gondolkodom, hogy majd itt ebben ő így valahogy ellavírozik, megtartjuk, és akkor a zsírosabb pozícióra meghozok valaki mást, akit meg jobban tudok irányítani a saját terveim szerint. És ez szerintem ez a full manipuláció, és ezt nagyon szeretném, ha ebből minél kevesebb lenne.
Reméljük, hogy csak olyan hallgatták, vagy hallgatják az epizódot, akiket ez befolyásolhat. Ennek van egy fordított, vagy másik oldala is, amikor ez az adott munkavállaló, legyen ő akár vezető, veszi a kalapját váratlanul, mert ugyanígy ez a fajta elkommunikálunk egymás mellett, meg senki nem mondja meg őszintén, hogy miben van, meg miben gondolkozik, és akkor derül ki, hogy ő egyébként szeretett volna előlépni, és talált magának egy másik helyet, ahol egyel följebb ugorhat.
Igen, és ez is nagyon most konkrét eset is beugrott, akivel éppen egy pár hónapja tudtam meg, hogy ilyen helyzetben van. Olyan is van, hogy mondjuk 2 évig vár, sőt 2 évig mondogatja is CEO-nak is, HR-nek is, hogy ő elégedetlen, ő többet akar pénzbe, elismerésbe, miért nem nevezik már ki. És akkor őt is, ezt a lebegtetést már egyszer behoztuk, őt is lebegtetik, hogy meg kell várnunk a következő fizuemelési ciklust, kell egyeztetnem a külföldi borddal, hogy mit lehet. Ú, most lecserélték a régiós HR vezetőt, várjuk meg, hogy neki mi az új people stratégiája.
Ez most nem a jó pillanat.
Mindig vannak ilyen, egy ilyen legalább 3-6 hónapos időszakok, azokat úgy jól be lehet mondani, azt még a 3-6 hónapot még úgy emberünk ki is várja, hogy jó, tényleg megvárom, hogy mit akar az új régiós HR vezető. Jó, akkor most akkor toljuk még egy kicsit így. És ez elmegy, mondjuk ennél a konkrét esetben 2 évvel húzódott ezzel, mire ő neki úgy igazából leesett, hogy ő itt tényleg nem fog pozíciót kapni.
Azt feltételezem, hogy a HR-nek, szervezetnek van a fejében, vagy a roadmapjében, vagy az elképzelései között egy olyan időszak, amennyi mondjuk egy türelmi idő egy olyan munkavállaló vagy vezető esetében, akinek mondjuk kifele áll a szekere rúdja, arra gondolok, hogy elég pontosan meg szokta tudni becsülni a HR, hogy mikor kell már valami cukorkát, előléptetést, valami bónusz pluszt kínálni annak, aki egyébként egy picit már úgy méltatlankodik, vagy elunta a banánt. Ez így van? Úgy látom rajta, hogy nincs így.
Nem, ebben nem vagyok biztos. Egyrészt abba se, hogy az idejét így tudnánk, másrészt ezt nem fognám a HR-re, hogy ezt ő csinálja. Ugye nagyon, nagyon sokszor, ugye onnan indultunk, hogy a HR ez egy megvalósító terület, vagy egy ha stratégiai területen van, akkor szerintem nem így gondolkodik, akkor az embert képviseli, és akkor nem fog valakivel direkt kiszúrni, vagy nem fogja ezt javasolni egy felső vezetésnek, hogy direkt szúrjunk ki vele, és várassuk hónapokig. Ha végrehajtó területen van, akkor sajnos előfordulhat, hogy ő az, aki közli ezeket a dolgokat, vagy átadja azt a papírt, amiben csak nem tudom, 1,2%-os fizuemelés van, de az akkor nem az ő, szóval hogy ezt szerintem nem hozzá köti az illető, hanem a CEO-hoz, vagy a régiós.
Tehát nem veszi magára, vagy nem tolja a hárra. Nekem olyan mondatok vannak most a fülemben, amiket hallok, hogy szerencsére pont bekínáltak egy új kategóriát céges autót, mert már nagyon elegem volt az egészből. Vagy szerencsére most bekínáltak egy középpozit, mert már éppen elkezdtem nézni, hogy mik vannak a piacon. Tehát igazából ezekre a fajta ilyen továbblökő, újabb, hát ez churn management, csak a belső munkavállalók.
Igen, szerintem ha ez a HR-től jön, akkor ez azt jelenti, hogy ott ők már belelátták azt az illetőbe, hogy most már neki lehet egy középvezetői pozíciót adni. Én azt gondolom, hogy ez, tehát hogy nem azt mondom, hogy ezek nincsenek, hanem hogy szerintem ez nem HR indítatás, hogyha mondjuk bekínálunk egy autót. Tehát én legalábbis olyan beszélgetést még nem hallottam, hogy egy HR, nem tudom, BP, mondjuk business partner oda ment volna egy vezetőhöz, hogy figyelj, most már csináljunk valamit, mert ez az ember, ez el akar menni. Az azt mondja, nem ezt fogja neki mondani, hogy ajánljunk be egy nagyobb autót, hanem azt fogja mondani, hogy beszélgess vele, hogy milyen fejlődési lehetőségei vannak, hogy milyen képzésre küldjük el, milyen plusz projektet adjunk neki, amivel meg tudjam bizonyítani, hogy már felnőtt a következő feladat. Hár neki ilyen javaslatai lesznek.
Azért fontos, hogy ezt behoztad, mert erről amúgy is szerettelek volna kérdezni. Képzésfejlesztés, ezt a kifejezést használtad, ezt hoztad be. A képzéseknek és fejlesztéseknek a felajánlása, a lehetőség annak megteremtése, vagy valaki tovább léphessen a karrierjén belül, ez mennyire jó motivációs erő, vagy mennyire lehet ezzel felkelteni ismét az érdeklődést.
Akkor most itt behozhatunk még egy nagy nevet, ugye Carol Dweck, fejlődő szemlélet, meg rögzült szemlélet.
Őt is hívtam már, de még nem válaszolt.
Őt is szólja, jön.
Okay.
Szóval, hogy azt gondolom, hogy aki a fejlődő szemléletű ember, annak nagyon sok motivációt jelent az, hogyha egy cégen ő ténylegesen fejlődni tud. És most itt a fejlődni tudást, azt az on the job is értjük, tehát, hogy olyan a meló, hogy az izgat, abban újat tanulok, az egy picit följebb, ugye Csíkszentmihályit is dobjuk be, egy picit följebb
hát sajnos
van,
mint,
sajnos őt már nem tudod, mint amire most képes vagyok, de még nem annyira, hogy stresszbe legyek, hanem olyan kellő kihívást jelent önmagában a hétköznapi munkám, vagy az a plusz projekt, amit rám raknak. És akkor itt most megint visszakanyarodhatunk oda, hogy manipuláció-e vagy sem, mert lehet, hogy azért kapok meg egy plusz feladatot, egy plusz projektet, hogy kipróbáljam magam, hogy tényleg bennem van-e ez a több, meg bebizonyítsam, hogy nyugodtan rakhatnak rám többet. Vagy lehet, hogy azért kapom meg, mert egyébként már elő kéne engem léptetni, de nincs rá keret, vagy nincs meg a headcount, vagy nem hagytak jóvá még egy, nem tudom, direktor pozíciót, és ezt nem tudják nekem, névjegykártyát nem kapok újat, de kapok egy olyan projektet, amivel azok között ülhetek, akik egyébként megkapják az ehhez tartozó pénzt, parihvát, fegyvert, és úgy érezhetem, hogy olyan fontos vagyok, mint ők. Ez már szerintem a manipuláció része.
Hát és itt egy idő után azért elkámpicsolodik az ember, amikor ugyanott ülhet, csak kisebb autóval jár és kisebb a fizúja, de ő is ott lehet. Egy darabig ez büszkeség, de utána pedig valószínűleg még jobban bőszíti, feltételezem.
Meg ha megkérdőjelezi, hogy azok az éjszakák, meg azok a külföldi utak, meg nem tudom, amit ő ebbe belefektetett, az hol jön vissza.
Nekem volt olyan céges ügyfelem, employer branding vonalon, képzésfejlesztés témájánál vagyunk, kék galérosokról beszélek, ahol volt lehetőség targoncássá válni, nem tudom, mennyire tipikus, vagy mennyire nem tipikus. Lényeg az, hogy lehetett képzést szerezni arra, hogy az ember targoncát kezeljen, ami egy magasabb fizetési kategóriát is jelent akkor, hogyha az ember azzá válik. A nem targoncáshoz képest.
Nagyobb felelősség.
Hát biztos bonyolultabb is, nehezebb is, mindenféle jár vele. A probléma az volt, hogy, és ez elég hamar aztán kiderült, hogy igazából annyi targoncás azért nem kellett a céghez, mint amennyire kinyitották ennek a lehetőségét. Magyarán lebegtetés, vagy hogy igen, lehet targoncás, ami, hogyha kineveznek targoncás, akkor megkapod a magasabb fizetési kategóriát, de hát lehetett tudni, hogy ilyen sok nem fog kelleni. Ez képzéshez kötődő, tehát meglebegtetünk valamit, hogy ez benne van a pakliba, ez veled is megtörténhet, de nem elég hozzá, hogy elvégzed azt az adott kurzust, vagy előrébb lépsz, hanem és ha a csillagállás is olyan.
Erre megint azt mondom, hogy ez akkor manipuláció, hogyha nem tiszta az, hogy önmagában a képzés elvégzése még nem jogosít fel a magasabb fizura, mert még át kell menni, mit tudom én, a felelősségvállalási teszten is, vagy hogy oda lehet, mondjuk targonca az mi van, egy raktárban van, a raktáros az mondjuk árukiadó is, tehát hogy mondjuk akkor nem tudom, aki targoncás, az tud-e kommunikálni az ügyféllel úgy, hogy legalább a szállítólevelet mellett mondanak három szót. Tehát ha ez nem tiszta, hogy még lesz egy ilyen szűrő is, akkor lehet manipuláció. Ugyanakkor azt mondom, hogy emberünk, aki elmegy erre a képzésre, tegye fel magának azt a kérdést is, hogy jó, de egyébként ez egy olyan tudás, amivel én értékesebb leszek. Ha nem itt, akkor lehet, hogy egy másik, nem tudom mibe, egy retail egységben eleve úgy tudok oda menni, hogy nekem van targoncás papírom is, és még jobban el tudom magam adni. Tehát nem feltétlen rossz azt elvégezni úgy, hogy itt helyben nem
ez egy, igen, ez egy fair ajánlat a szervezet részéről is, hogy értékesebb lesz a CV-t tulajdonképpen azzal, hogy itt készhetsz olyan tudást. Még itt ennek a blokknak a végén még a vezetői eszköztárról szeretnélek kérdezni, kifejezetten az ilyen, hát nem a lebegtetés akkor, hanem igazából mondjuk így, hogy a bónuszok, a cukorkák, a motiválás területén milyen eszköztárból válogathat egy vezető, amikor a munkavállalóját megpróbálja mondjuk felrázni, vagy rábírni arra, hogy nagyobb elánnal vesse bele magát a munkába.
Ha motivációról beszélünk, akkor én egyértelműen a pénz nem motivál kijelentés mellé akarom letenni a voksomat, ami nyilvánvalóan úgy igaz, hogy ha megvan a higiéniai minimum. Tehát, hogyha úgy adtam el magam egy cégnek, hogy egyébként amit kapok, az abból ki tudom fizetni a rezsimet, akkor egy vezetőnek nem dolga az, hogy pénzzel meg cukorkákkal motiváljon, illetve nem azzal kell, hogy motiváljon, hanem a minden mással. Ugye erre egy ilyen kis vitorláshajó analógiát szoktam én mondani.
Mondd el.
Hogy ugye maga a vitor, egy hajótest, azt vegyük az anyaginak. Tehát ahhoz, hogy ez a hajó ússzon a vizen, és emberünk bejöjjön reggel dolgozni, ahhoz a szerződésének okénak kell lenni. Hogyha mondjuk nem tudom, itt volt a infláció elszállása, és nem korrigáltunk semmit, és már konkrétan nem tudja kifizetni belőle, akkor ugye ez a hajó az léket kapott, akkor már nem is úszik, akkor már nem is várhatom, hogy eljusson A-ból B-be, nem tudom, átevezzen, vagy átszelje a Balatont. Tehát feltételezzük azt, hogyha bejött reggel dolgozni, az azt jelenti, hogy aláírta a szerződését, és jó neki az a fizú, vagy az a csomag, amit kapott. És innentől kezdve a vezető feladata az, hogy a vitorlába, hogy irányba állítsa a hajót, és a vitorlába fújja a szelet. És abban a vitorlába van minden, ami a nem anyagi motivációs eszköz. Hogy emberünk fejlődni akar, hogyha már erről beszéltünk, a csapat miatt jár be, a munkakörülmények olyanok, hogy itt nem tudom, rugalmas az időbeosztás, és el tud menni a gyerekért, vagy nagyon fontos neki, hogy ergonomikus szék van, és itt kényelmesebb, mint hogyha home office-ba lenne, vagy pont az, hogy itt van home office, és nem kell bejárni csak a kooperációs napokon. Tehát ugye ez mindenkinek egyedi, hogy miből van a vitorlája, és a vezető dolga az, hogy egyedileg megismerje az egyes embereinek a vitorláját, és olyan tevékenységeket végezzen, ami azokba szelet fúj.
És ehhez viszont a HR-től kell inputot kapjon, azt gondolom, sok tekintetben, most hanem egy feltétlenül egy közvetlen kollega, akivel egyébként is együtt tölt az ember napi 8 órát, akkor azért ezek a fajta kis sugalmak, ha már vitorláról beszélünk, azért a HR-től tudnak részben származni.
Én annak a híve vagyok, hogy minden vezetőnek annyi embere legyen, akivel még közvetlen kapcsolatot is tud fenntartani, és most tudom, hogy 1 millió olyan hallgatónk van, aki azt mondja, hogy 50 emberem van, hogy tudnék, és azt tényleg nem tudja.
Én remélem, hogy 1 millió olyan hallgatónk van, akinek van 50 beosztottja, mert akkor azért tényleg itt határon túl is.
Az 50 beosztott nagyon sok helyen van, például mondjuk, nem tudom, IT szervezet, vagy pont egy SSC-ben már azt mondtuk könyvelésen, simán lehet, hogy van 50 embered, de nem jó. Tehát én azt mondom, hogy ha nincs is a szervezeti struktúrába doboz, akkor is abban az 50-ben ki kell, hogy nevelődjenek olyan csoportvezetők vagy szeniorok, akik közvetlen kapcsolatot tudnak tartani a hozzájuk tartozó, nem tudom, 6-8 emberrel, és akkor az, aki kinevezetten vezeti az 50 embert, annak az ő saját 6-8 embere, azok ezek a csoportvezetők vagy szeniorok. És ha megvan ez, hogy egy 6-8, ugye átlagosan hetet szoktunk mondani, hogy arra tud jól figyelni egy vezető, hogy ha ez a 6-8 embered van, akivel te neked közvetlen kapcsolatba kell lenned, akkor róluk meg tudod a vitorlát közvetlen beszélgetésekben mindenféle HR praktika nélkül is.
Egyébként ebben én is nagyon hiszek, csak nem akartam közbevágni, hogy a fizetésről már megegyeztünk, tehát hogy megbeszéltük azt, hogy az adott illető mennyiért fogja teljesíteni a munkáját, akkor onnantól az már nyilván a következő nyilatkozati pontig az nem egy ilyen vita kérdés, hogy ennyiért csinálja vagy nem, hiszen az volt a deal, hogy ennyit adunk, és beszéljünk a munkáról.
Igen, amiben a HR-be segíteni tud, szerintem a folyamatok megfelelő kialakítása, meg a vezető képzés abból a szempontból is, hogy mondjuk egy olyan, nem tudom, mondjuk megint nézzünk egy IT-t, egy feltételezhetően introvertált vezető, akinek nem zsigerből jön, hogy beszélget a hozzátartozó, feltételezhetően megint csak introvertált fejlesztőkkel, az hogyan tudja egyáltalán azt megtudni, hogy miből van az adott emberünk vitorlája. És ebben már a HR tud támogatást adni, nem helyette kideríteni, hanem a vezetőt felkészíteni arra, hogy ellássa ezt a szerepét.
Ez volt a Krízisek és pofonok itt a Rádió Café 98-on. Bánindi Brigitta Leadership Coach-sal. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
És csak a Rádió Cafén köszöntünk most el, mert folytatjuk a beszélgetést a podcast felületen, ahol picit most a munkavállalói oldalról, tehát most a szervezeti oldalt néztük, de áttérünk a munkavállalókhoz, és innen folytatjuk, a Rádió Cafén pedig most elköszönünk.